volt. Az uralkodói vétók által is kényszerpályára terelt bíborosi csoportoknak 5 hónapon keresztül nem sikerült megegyezésre jutniuk az új pápa személyét illetően. Végül Augustus Deregán tudtak megállapodni a következő Péter utódról, aki a 14. Benedek nevet választotta magának. A frissen megválasztott szentatya eredeti nevén Prospero Lambertini 1675-ben látta meg a napvilágot elszegényedett nemesi família gyermekeként Bolognában. Szülei kamaszfiúként küldték Rómába, hogy ott a szomaszka atyák által vezetett Collegio Clementinóban folytassa humanisztikus tanulmányait. Ezt követően Róma Egyetemén a Sapienzán tanulta bölcseletet, teológiát és jogot. Tudományos ambícióinak megfelelően már ekkor az egyházdoktorok életműve a régi pápai és zsinati dokumentumok tanulmányozása állt érdeklődésének középpontjában. A jogi és teológiai doktorátus megszerzése és papszentelése után 1701-ben kúriai szolgálatba lépett, először konzisztoriális ügyvédként, később a szentélyavatási ügyek promotoraként dolgozott. Az utóbbi minőségben ő volt 5. Pius pápa szentélyavatási ügyének a gazdája. A hivatali mellett tudományos munkát is végzett, ebből született meg Isten szolgáinak boldoggá avatásai és a boldogok kanonizálása címet viselő, komoly forráskutatásokon alapuló műve, amely a téma alapművének számít, és máig sem veszített szakmai időszerűségéből. Érdemei elismeréséül 11. Kelemen 1712-ben a Szentpéter bazilika kanonokjává, a következő évben az inkvizíció tanácsadójává, majd a zsinati kongregáció titkárává nevezte ki. 13. ince idejében a penitenciárusi hivatalhoz is kinevezést nyert, 13. Benedek pedig személyes tanácsadójává tette. Ettől a pápától nyerte el a bíbort, aki 1727-ben Ravenna érsekévé nevezte ki. 12. Kelemen 1731-ben szülővárosa Bologna érseki székére helyezte át, és ezt a tisztséget viselte akkor, amikor a bíborosok szavazatai Péter székébe emelték. Ravennai és bolognai érseki működése alatt bizonyságát adta kiváló lelkipásztori és egyházkormányzati képességeinek, amelyeket Péter székében is kamatoztatva őt tekinthetjük a legkiválóbb pápának a felvilágosodás századában. A kortársak értékelése szerint Jámbor tiszta életű ember volt, kedves és szeretetre méltó személyiség. Ehhez társult fiatalos megjelenése, kiváló egészségi állapota, fürge mozgása, vagy az, hogy még 80. éve feletti szemüveg nélkül olvasta az eléjetett iratokat, okmányokat. De talán ennél is fontosabb volt hatalmas tudása, amely alapot szolgáltatott arra, hogy biztonsággal tájékozódjon a múlt és a jelen szellemi áramlatai között. Elkötelezett híve volt a modern, a világ változásaira ügyelő pápaság eszményének, sem a hatalmi politikának, sem a nepotizmusnak és a kamarilla politikának nem adott teret. Liberális volt a szó jó értelmében, de következetesen ragaszkodott azokhoz az elvekhez és értékekhez, amelyek az egyház ősi hitéből fakadtak. Józanul belátta, hogy Róma püspökeinek nagyhatalmi státusza felett eljárt az idő. A világi államokkal való kapcsolatok újra gondolása elengedhetetlen. Ennek érdekében nem habozott minden olyan engedményt megadni a világi hatalom képviselőinek, amely nem érintette a hit dolgait és nem veszélyeztette az egyház valódi érdekeit. 14. Benedek trónfoglalását követően korábban példanélküli a pápai megnyilatkozások sorában új formát teremtő lépésre szánta el magát, amikor programját körlevél enciklika formájában hozta nyilvánosságra. Így jelent meg 1740. december 3. dátummal az Ubi Primum kezdetű körlevél, amelyben a Szentatya a teológiai, morális vagy politikai témák mellőzésével lelkipásztori elgondolásait öntötte formába. A dokumentum kiinduló pontja az volt, hogy a mindenkori pápa és a püspökök legfontosabb feladata a papi hivatások a gondozása, a papi szolgálatra alkalmas személyek kiválasztása, a megfelelő képzésükről való gondoskodás. Ennek érdekében már az enciklika bevezetésében kibonta, hogy, idézem, minden bizonnyal az a jobb, ha kevesebb a lelkipásztor, de becsületes, alkalmas és hasznos, mintha több volna belőlük, de azok egyáltalán nem alkalmasak Krisztus testének, az egyháznak építésére. Ennek megfelelően azt tanácsolta a püspököknek, hogy meggondolatlanul senkit ne vegyenek fel papjaik sorába, és ne részesítsenek felszentelésben anélkül, hogy ne gondoskodtak volna az illető vallásos neveltetéséről, és ne bizonyosodtak volna meg az érintettek hivatástudatáról és arról, hogy megfelelő képzésben részesültek. Ez utóbbi érdekében a főpásztorok kötelességévé tette, hogy ahol még nincs, létesítsenek papi szemináriumot, a meglévőket pedig rendszeresen ellenőrizzék, vizitálják, meggyőződve az ott nevelt ifjak megfelelő erkölcsi, emberi alkalmasságáról és tanulmányi előmeneteléről. Arra is felhívta a körlevél az érintettek figyelmét, hogy olyanokra bízzák a hívek lelki gondozását, akik tanultságuk, erkölcsi fedhetetlenségük, őszinte jámborságuk, vezetői képességeik, kiérdemelt tekintélyük és a rájuk bizottak iránti őszinte szeretet révén valóban alkalmasak arra, hogy Isten népének pásztorai legyenek, akár a legkisebb plébánián is. 14. Benedek szerint mindez fokozott felelősséget ró a püspökökre, akiknek azt tanácsolja, hogy ne hagyják el székhelyüket, egyházmegyéjüket, hanem azt okosan kormányozzák, plébániáit, templomait rendszeresen vizitálják, tartsanak egyházmegyei szinódusokat, és ismerjék meg mindazokat, akik, papok és laikusok, a gondjaikra vannak bízva. Ebben a munkában pedig mindig bizalommal forduljanak az apostoli szentszékhez, hiszen Péter utódának az a feladata, hogy az egyház egész közösségéről gondoskodjon, és alkalmas módon vezesse, irányítsa és tanítsa azt. Merőben új hang volt ez a maga idejében. 14. Benedek valójában azt az egyház modellt, és azt a pápaképet igyekezett megrajzolni, amelyet majd a 20. század a nagy pápái iránymutatónak és követendőnek fognak ítélni. Bár az egyházfő valódi feladatának a hívő közösségről való lelkipásztori gondoskodást tekintette, 14. Benedek sem térhetett ki azelől, hogy a pápai állam világi fejedelmeként és a politikai, közéleti tényezőnek számító egyház felelős vezetőjeként politikai kérdésekkel foglalkozzon. Ezen a területen az a szándék vezérelte, hogy békeszerzőként lépjen fel a nemzetközi élet porondján, lehetőség szerint jó kapcsolatot ápoljon úgy a katolikus, mint a protestáns államokkal, és észszerű engedmények, kompromisszumok árán szolgálja az egyház és a hit érdekeit, aminek eszközéül az egyes államokkal kötött, az egyház jogait szavatolni hivatott konkordátumok rendszere bizonyult alkalmasnak. A pápa számára az első komoly politikai kihívást a még 1740-ben kirobbanó osztrák örökösödési háború jelentette. Ennek az volt az előzménye, hogy 6. Károly császárnak nem lévén fiú örököse olyan törvényt hozott, a pragmatika szankciót, amely a leányági öröklés lehetővé tételével lánya Mária Terézia számára biztosította az osztrák Habsburg országok trónját. Ám ezt több ország, így Poroszország, Bajorország, Spanyolország sem ismerte el, és a császár halálakor jogigényekkel lépett fel. A német választófejedelmek pedig azon az állásponton voltak, hogy a nőági örökösödés csak a Habsburg tartományokra érvényes, a császári címre azonban nem. Maga a pápa némi habozás után Mária Terézia örök joga mellett foglalt állást, az ügyből azonban európai méretű háború kerekedett. Különösen II. Frigyes porosz király lépett fel igen határozottan, Szilézia átengedését követelve, de az új uralkodó nő ellen, akit a nagyhatalmak közül csak Anglia támogatott, hadba szállt Franciaország és Spanyolország is. 1741-re a poroszok nagy győzelmeket aratva megszállták Sziléziát, a német fejedelmek pedig Károly Albert cseh királyt választották meg, 7. Károly néven német-római császárrá. Itália is hadszíntérré vált, ahol az osztrák és a spanyol seregek kerültek szembe egymással, a Szent Atya tiltakozása ellenére felvonulási területnek használva a pápai államot is. A következő években a hadi szerencse Mária Terézia felé fordult, II. Frigyes porosz király pedig célját, Szicília megszerzését elérve, különbékét kötött és kilépett a háborúból. Ezt követően a hadviselő felek közötti megbékélés már csak idő kérdése volt. Végül 1748-ban megszületett az Aacheni béke, amelyben a nagyhatalmak elismerték Mária Terézia jogát az osztrák és a magyar trónra, az egyre formálisabb császári címet pedig férjére, Lotaringiai Ferencre ruházták. Bár a megbékélés 14. Benedek örömmel vette tudomásul, bele kellett törődnie, hogy a béketárgyalásokból és a hatalmi osztozkodásból Róma ezúttal is kimaradt. Ez különösen az osztrák uralom alatt maradó Parma és Piacenza tekintetében volt sérelmes. A pápa ezért tiltakozott is, de semmilyen eredményt nem sikerült elérnie. Komoly sikernek számított viszont, hogy a protestáns Poroszországgal sikerült jó kapcsolatot kiépítenie a pápai diplomáciának, ami egyet jelentett, a porosz uralom alá került sziléziai katolikusok jogainak megfelelő szavatolásával. A pápa, aki maga is tudós, író, kiváló jogász és jogtörténész volt, nagy jelentőséget tulajdonított a kultúra és a művészetek pártolásának. Így igen bőkezűen, egyebek között a híres Otto Boni gyűjtemény megvásárlásával gyarapította a vatikáni könyvtár állományát, támogatta a tudományos egyesületek, akadémiák és társaságok működését. Mint a szellem embere, levelezésben állt Voltaire-rel, aki még egyik művét, Mohamed című drámáját is neki dedikálta, ám igen határozottan ítélte el a nagy francia gondolkodó egyházellenes, antiklerikális írásait, vagy éppen Montesquieu a törvények szelleméről című munkáját és a szabadkőműves szellemiséget, vagy a felvilágosodás szélsőséges nézeteit terjesztő írásokat. A világias szellem térhódításának akarva gátat szabni, betiltotta a templomokban a világi és a színházi zenét. A római egyetemen viszont ő alapította a matematikai és a kémiai tanszéket, a kémiai laboratóriumot, a fizikai intézetet, Bolognában pedig szülővárosában anatómiai múzeumot létesített. Építkezései sorában az ókeresztény vértanúkra emlékezve templommá alakítatta át a Kolosseumot, restauráltatta Santa Maria degli Angeli és a bíborosként címtemplomául szolgáló Santa Croce in Gerusalemme bazilikákat, és tovább ékesítette a Santa Maria Maggiore bazilika főhomlokzatát. Kedves hallgatóim, szakítsuk most meg 14. Benedek uralkodásának tárgyalását, amit legközelebbi adásunkban még folytatunk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.